segítséget tudjunk nyújtani.
Kedves hallgatóink, a lengyel menekültügyi migrációs és integrációs alaptevékenységét ismerhettük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagymedence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermekmedencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpartmedence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mintegy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezésű viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keletiesre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai. Rövid műsor ismertetésünk következik, hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkat hallhatják, ebben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk, majd Egymás közt című adásunkat hallhatják, ebben a mesterséges intelligencia kihívásait veszi sorra dr. Szűcs Zoltán, média és digitális pedagógia kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat sugározzuk, ebben dr. Petercsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszél az Engré Fertei mesterség kialakulásáról, az elmúlt 3 évszázad során a gyakorlatban megjelenő szervezeti működéséről. 23 órától híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk, ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést a napbúcsúztató keretében. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombatestét kívánok minden munkatársam nevében, ha tehetik, töltsék velünk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Serge Latkó és nyomában Dragos Károly 5 perc alatt az első város széli házakhoz ért. Ruszcsukban, bár elég fontos kereskedelmi központ volt, abban az időben nem világították az utcákat, úgyhogy az éjszaka sötétjében a szabálytalanul épült városnak még csak a körvonalait sem lehetett látni. A rakpart szélén roskatak bódék sorakoztak, melyeket raktárnak vagy ivónak használtak. De a két éjszakai látogató most nem gondolt a várossal. Serge Latkó gyors léptekkel haladt, és úgy nézett előre, mintha a sötét éjszakában fénylő csillagot látna maga előtt. Dragos meg olyan megfeszített figyelemmel követte a révkalauzt, hogy nem vette észre azt a két férfit sem, aki most fordult ki az utcából, amelyen ő átment. A két férfi, mihelyt kiért a folyómenti útra, elbúcsúzott egymástól. Egyikük jobbra indult, a folyó mentén lefelé. Jó estét, köszönt bolgár nyelven. Jó estét, felelt a másik, majd balra fordult, és arra ment, amerre Dragos. E hang hallatára a nyomozó összerezzent. Egy pillanatig habozott, és ösztönösen lassított, majd megtorpant. Nem követte tovább Sergelatkót. Megfordult. Egy rendőrtisztnek sok és különböző veleszületett vagy szerzett képességre van szüksége, ha csak nem akar alantas beosztásban megpenészedni. De sok képesség közül a legértékesebb az, hogy tökéletesen emlékezzék mindarra, amit látott és hallott. Dragos Károly minden ilyen képességgel rendelkezett. Halló és látó idegei valóságos felvevőkészülékként működtek, és sem a látottakat, sem a hallottakat soha el nem felejtette, bármilyen hosszú idő telt is el. Egy arcot, amelyet valaha talán csak egy pillanatra látott, vagy egy hangot, amely csak egyetlen egyszer ütötte meg fülét, még hónapok, évek múlva is azonnal felismert. Így volt ezzel a hanggal is. Ez esetben tévedésről annál kevésbé lehetett szó, mert ezt a hangot nem is olyan régen hallotta. Az a hang, amelyet a Pilishegység lábánál elterülő tisztáson az éjsötétjében hallott először, most kezébe adta a sokáig hiába keresett vezérfonalat. Akármilyen ragyogó okfejtések születtek is agyában utitársával kapcsolatban, ezek végtére mégiscsak feltevések voltak. De ez a hang most a bizonyosságot jelentette számára. Valószínűség és bizonyosság között nagy a különbség. Itt nincs helye a tétovázásnak, és ezért a nyomozó nem követte tovább Sergelatkót, hanem az új nyomra vetette magát. Jó estét, Ticsa! Szólalt meg Dragos Károly németül, amikor a másik ember közelébe ért. Az megállt, szemét meregette, hogy lásson valamit. Ki szólt hozzám? Én, válaszol Dragos. De ki az az én? Max Reinhold. Nem ismerem. De én ismerem magát, hallja, hogy a nevén szólítom. Az már igaz, válaszol Ticsa. Jó szeme lehet magának. Bizony kitűnő. A párbeszéd egy pillanatra megszakadt. Mit akar tőlem? Folytatta kisvártatva Ticsa. Beszélni akarok magával, és még valakivel, válaszol Dragos, csak azért jöttem Ruszcsukba. Szóval nem ide valósi? Nem, ma érkeztem. Na maga aztán jó időpontot választott, röhögött Ticsa, aki nyilván a bulgáriai zűrzavarra célzott. Dragos közömbösen legyintett, majd így folytatta. Én esztergomi vagyok, Ticsa nem felelt. Nem jár talán Esztergomban? Faggatta tovább Dragos, nem? Hát ez elég furcsa, hiszen olyan közel volt oda. Olyan közel? Visszhangozta Ticsa. Honnan veszi, hogy Esztergom közelében jártam? Hogy honnan, nevetett Dragos Károly, hiszen a Hagenau villa nincs olyan messze Esztergomtól. Ticsa megremegett, de igyekezett továbbra is hegykének látszani. Hagenau villa? Próbálta tréfára fogni a dolgot, de csak hebegett. Azt épp úgy nem ismerem, mint magát, barátom. Ugyan, mondta gúnyos hangon Dragos. Na és a pilisi tisztást ott sem járt? Ticsa hirtelen közelebb lépett, és megragadta a nyomozó karját. Halkabban beszéljen, ajve! Mondta, és most már nem is próbálta izgalmát leplezni. Bolond maga, hogy így kiabál. Nem jár erre senki, felelte Dragos. Mit tudhatja azt maga? Válaszolt Ticsa. Majd megkérdezte, de hát mondja meg már, mit akar. Latkóval akarok beszélni, válaszolt Dragos, változatlanul hangosan. Ticsa még jobban megszorította a karját. Csendesebben! Szólt és riadtan nézett körül. Minden áron akasztófára akar minket juttatni? Dragos Károly elnevette magát. De hát hogyan értetnénk meg egymást, ha ki sem nyitjuk a szánkat? Akkor se szokás az éjszaka kellős közepén csak úgy rákiabálni az emberre, dörmögött Ticsa, meg aztán vannak dolgok, amikről jobb nem beszélni az utcán. Nem ragaszkodom én ahhoz, hogy az utcán beszéljünk. Menjünk máshova. De hova? Nekem mindegy. Csak van valami kocsmaféle itt a közelben. Igen, van itt egy néhány lépésnyire. Menjünk oda, jó? Bólintott Ticsa, jöjjön utánam. 50 méterrel odébb a két férfi egy kis térre érkezett. Velük szemben egy ablakon át halvány fény szűrődött ki. Ott van, szólt Ticsa. Az ajtón át egyenesen egy szegényes kis vendéglő ivójába léptek. A kihalt teremben mintegy 10 asztal állt a falak mentén. Na, itt jól megleszünk, szólt Dragos. A kocsmáros a nem remélt vendégek elé sietett. Mit iszunk? Én fizetek, mondta a nyomozó, és a zsebére ütött. Talán egy pohárka rakit? Kérdezte Ticsa. Gyerünk a rakival, na és mit szólna még egy kis boróka pálinkához? Jól van, az is jöhet, helyeselt Ticsa. Dragos a várakozó kocsmáros felé fordult. Szóval megértette, barátom? Gyerünk, egy-kettő, mi alatt a kocsmáros körülöttük sürgött forgott, Dragos jól szemügyre vette, hogy kivel áll szemben. Pillanatok alatt látta, miféle ember ez. Széles vállú, bikanyakú férfi volt, alacsony homlokát mélyen benőtte az őszülő haj. Amolyan vásári, díjbírkozó forma, ostoba, faragatlan fráter. Amikor a vendéglős letette az asztalra a két üveget és a poharakat, Ticsa folytatta a beszélgetést, ahol az előbb abba hagyták. Szóval azt mondja, hogy ismer engem? Hát nem hiszi. Meg hogy az esztergomi esetet is ismeri? Azt is. Ott együtt dolgoztunk. Az lehetetlen. Pedig így volt. Ezt aztán nem értem, dünnyögte Ticsa, és erősen törte a fejét. Hiszen mi csak 8-an voltunk. Bocsánat, 9-en, minthogy én is ott voltam. Szóval maga is benne lett volna a dologban, kételkedett tovább Ticsa. Igen, a villánál, meg aztán a tisztáson is. A szekérrel is én hajtottam el. Fogellal együtt? Úgy bizony. Ticsa egy pillanatra elgondolkozott. Ez lehetetlen, tiltakozott ezután, hiszen Kaiserlik volt Fogellal. Nem, én voltam, válaszolt Dragos, szemrebbenés nélkül. Kaiserlik ott maradt magukkal. Biztos. Mint ahogyan itt ülök, jelentette ki Dragos. Ticsa, mintha megingott volna. A banditának szemlátomást nem sok jutott, mikor az észt osztogatták. Az előbb nem vette észre, hogy ő maga mondta meg Fogel és Kaiserlik nevét az állítólagos Max Reinoldnak, aztán meg éppen az győzte meg, hogy Max Reinold ismeri ezt a két nevet. Na, iszunk egy pohárka boróka pálinkát? Kínálgatta Dragos. Miért ne? Válaszolt Ticsa. Majd mikor az italt egy hajtásra kihörpintette, így folytatta. Ez igazán furcsa, mormolta, már-már meggyőződve. Először történt volna, hogy egy idegent is beavatunk a dologba. Egyszer csak el kell kezdeni, válaszolt Dragos, s ha már bevettek a bandába, már nem is vagyok idegen. Miféle bandába? Ne köntörfalazzon, barátocskám. Ha én mondom, akkor a dolog rendben van. Mi a csoda van rendben? Hát, hogy én is magukkal tartok. És ki mondta ezt? Latkó.
Hallgasson!
Örmet rá Ticsa. Már megmondtam, hogy ezt a nevet ne ejtse ki. Igen, az utcán, ellenkezett Dragos, de itt? Se itt, se máshol a városban, ne említse, érti? De hát miért? Kérdezte Dragos, mint aki végre jó nyomon van. De Ticsában még mindig maradt egy csepp kétely. Ha bárki kérdezné magától, válaszolt óvatosan, csak annyit mondjon, hogy nem ismeri. Azt látom, hogy maga sokat tud, de nem mindent. Egy ilyen vérrókának, mint én vagyok, nem fog túljárni az eszén. De Ticsa tévedett, mert olyan bajvívóra talált Dragosban, akivel szemben nem állhatta meg a helyét. A vénróka mesterére akadt. A józanság nem volt erős oldala Ticsának, a nyomozó hamarosan észrevette ellenfele páncélzatának ezt a gyenge pontját. Alaposan ki is használta. Állandóan töltött a poharakba, és ezzel teljesen leszerelte a bandita amúgy is gyenge ellenállását. A raki után pár pohár borókapálinkát töltött neki, majd megint raki következett. Az alkohol már kezdte éreztetni hatását. Ticsa szeme zavarossá vált, nyelve botladozott, már nem volt olyan óvatos, és ki ne tudná, milyen síkos lejtő a részegség, és azt, hogy aki inni kezd, egyre szomjasabb lesz. Szóval, arról beszéltünk, folytatta Ticsa nehezen forgó nyelvével, hogy már megbeszélte a dolgot a vezérrel. Megbizony, erősítgette Dragos. Jól van. Derék megbízható fickónak látszol, bökte ki Ticsa, aki a szesz hatása alatt tegezni kezdte a nyomozót. Abfelől nyugodt lehetsz, mondta Dragos, és ő is áttért a tegezésre. De baj van ám, a vezérrel bizony nem találkozhatsz. Miért ne találkozhatnék vele? Ticsa mielőtt válaszolt volna, egymás után két pohár rakit is felhajtott. Amikor kiitta, reket hangon így válaszolt. Elment. A vezér. Nincs rusz csukban, faggatta Dragos csalódottan. Már nincs itt. Szóval itt volt? Éjjel, 4 napja. És most? Most lefelé megy a tenger felé a deregével. És mikor jön vissza? Talán 2 hét múlva. 2 hetes késedelem. Hát, ezt jól kifogtam, kiáltott Dragos. Neked úgy látszik sürgős, hogy beállj közénk. Röhögött Ticsa. Hogy a csodában-e? Én paraszt vagyok, és ott Esztergom mellett egy éjszaka többet kerestem, mint amikor egy éven át túrom a földet. Megjött a kedved, ugye? Nevetett harsányan Ticsa. Dragos észrevette, hogy Ticsa pohara üres, és gyorsan töltött neki. Hát sose iszunk, pajtás, kiáltotta. Egészségedre? Egészségedre. Visszhangozta Ticsa, és felhajtotta az italt. A nyomozó jó munkát végzett. Most már tudta, hány emberből áll a Dunai banda. 8 tagja van, mint Ticsa mondta. Most már 3-nak, sőt a vezér beleértve 4-nek a nevét ismerte. Azt is megtudta, hogy a tenger felé tartanak, ahol a zsákmány bizonyára hajóra rakják. Ruszcsuk pedig a főhadiszállásuk. Mire Latkó körülbelül 2 hét múlva visszaérkezik ide, minden intézkedés megtörtént már, hogy azonnal letartóztassák, ha ugyan korábban a Duna torkolatánál nem sikerül elfogni. De maradt még néhány homályos pont is. Dragos úgy gondolta, hogy legalább az egyik pontot tisztázni tudja, ha kihasználja Ticsa részegségét. Mondd csak, kérdezte közömbös hangon egy pillanatnyi hallgatás után, miért mondtad az előbb, hogy ne ejtsem ki Latkó nevét? Ticsa, aki most már teljesen elázott, révetegen bámult a nyomozóra, és a részegember kedélyességével nyújtotta felé a kezét. Hát csak neked megmondom, mert jó barátom vagy. Igen, bizony, válaszol Dragos, és megszorította a részegember kezét. Testvérem vagy? Igen. Védelem fickó vagy?
Mely? Kemény legénynek is nézlek, az is vagyok. Ticsa az üvegek felé pislantott. Na, még egy kis pálinkát? Javasolta. Elfogyott, válaszolta Dragos. A nyomozó látta, hogy társa már olyan részeg, majd lefordul a székről, és ezért süttyomban a földre öntötte az üvegek tartalmának jó részét. De ez sehogy sem tetszett Ticsának, aki keserves képpel vette tudomásul, hogy a boróka pálinka elfogyott.
Hát akkor rakic, kunyerált.
Na jó, bólintott Dragos Károly, és odatolta a rakis üveget, amelyben még volt pár csepp. De vigyázat, pajtás, nem szabad becsípnünk.
Még, hogy én becsípnék, tiltakozott Ticsa, és kiitta, ami még az üvegben volt. Még ha akarnék, se tudnék.
Szóval Latkóról beszéltünk, kanyarodott vissza türelmesen Dragos a cél felé vezető útra.
Latkóról?
Kérdezte Ticsa, aki már nem tudta, miről van szó. Miért nem szabad ezt a nevet említeni? Ticsa kapatosan nevetett.
Fúrja az oldalad, ugye, öcskös, mert hogy Latkót itt Strigának hívják, hát ezért.
Strigának? Ismételte Dragos értetlenül. Miért Strigának?
Mert ez az igazi neve a Jámborn. Ahogy téged, na, hogy is hívnak téged?
Rajnoldnak.
Na, téged Rajnoldnak hívnak, őt meg Strigának. Most már csak érted?
De hát Esztergomban, folytatta Dragos,
Esztergomban Latkó volt, de Russzsukban Striga.
Vágott közbe Ticsa, és ravaszul hunyorított hozzá. Így aztán illaberek,
nádak, erek.
Azt még csak értette a nyomozó, hogy egy gonosztevő álnéven követi el gaztetteit. De sehogy sem ment a fejébe, hogy miért viseli éppen a Latkó nevet, amelyet a bárkán talált arcképen olvasott. De mégiscsak kell lenni egy valódi Latkónak is, kiáltott fel türelmetlenül Dragos, mint egy összefoglalva azt, amit gondolt.
Hát, hogy a csodában lenne, hiszen éppen ez a legszebb az egészben.
És ki az, mi az a Latkó, kérdezte türelmetlenül Dragos.
Egy alávaló, nyomta meg a szót Ticsa.
Bántott talán?
Engem nem. De Strigát.
És mit vét egy Striga ellen?
Elvitte az orra elől a nőt. A szép nagysát.
Nagysa. De hiszen ugyanez a név állott az arcképen is. Dragos most már biztosan tudta, hogy jó nyomon van, és mohón figyelte Ticsát, aki már nem is kérette magát.
Azóta nem valami jó barátok, szerjeted nekem. Ezért vette fel a nevét, Striga. Van annak esze?
Még most sem értem. Miért nem szabad kiejteni a Latkó nevet?
Mert itt nem jó előazakodni ezzel a névvel, magyarázta Ticsa. Esztergomban, meg máshol tudjuk, hogy kitértsünk alatta, de itt Russzsukban egy olyan révkalausz féle embert hívnak így, aki a kormány ellen van. Összeesküvés sző a mafra, és a város csak úgy nyüzsög a törököktől.
Na és mi történt vele? Kérdezte. Ticsa vállat vont.
Eltűnt, mondta. Striga azt mondja, hogy meghalt.
Meghalt.
És úgy látszik, hogy ez igaz, mert most Strigáé az asszony.
Melyik asszony?
Hát az szép nagysa. A neve után az asszonyát is elvette.
de nem nagyon tetszik ám a galambomnak, csak hogy Striga jól vigyáz rá a deregjén.
Dragos most már mindent megértett. Nem közönséges gonosztevő, hanem száműzött hazafi társaságában töltötte hát az elmúlt heteket a bárkám. Micsoda fájdalom marcangolhatja most annak a szerencsétlen embernek a lelkét, amikor annyi keserves megpróbáltatás után végre célhoz ér, és üresen találja otthonát. Feltétlenül utána kell sietnie. Ami pedig a dunai rablóbandát illeti, Dragos most már mindent tudott, és könnyűszerrel elfoghatja az egész társaságot.
De meleg van itt,
sóhajtozott, mint akivel elbánt a szesz.
Meleg bizony, bólintott Ticsa. A rakitól van, dadogta Dragos.
Ticsa öklével az asztalra vágott.
Te ugyan nem sokat bírsz, pajtás? Tréfálkozott otrombán. Nézd meg engem! Akár újra kezd!
Nem tudok veled versenyezni, ismerte be Dragos.
Gyenge virágszál vagy? Csúfolódott Ticsa. Na, gyerünk el! Kifelé, ha nincs maradásod.
A kocsmáros megkapta a pénzét, és a két vendég kilépett a térre. A levegőváltozás nem tett jót Ticsának. A szabadban még jobban elhatalmasodott rajta a részegség. Dragos maga is megijedt, hogy talán túlzottan leitatta. Mondd csak! A Duna folyásának irányába mutatott. Szóval az a latkó...
Melyik latkó?
Szóval a révkalauz arra lakik?
Nem.
Dragos Károly erre a város felé fordult.
Arra? Arra sem.
Szóval arra felé? Kérdezte, és a Duna folyásával szembe mutatott.
Arra, ebegte Ticsa.
A nyomozó maga után vonszolt a társát, aki érthetetlen szavakat motyogva hagyta magát húzni. 5 perc múlva megtorpant, imbolyogva állt a lábán.
Hát, hogyan mondhatta Striga, hogy ez a latkó meghalt? Dadogta.
Hogy?
Nem halt az meg, hiszen van nála valaki?
Ticsa pár lépésnyire előre mutatott az ablakra, melynek zsalugáterén átvilágosság vetődött az útra. Dragos az ablakhoz lépett. A zsalugáter egyik nyílásán át Ticsával együtt benézett a házba. Meglehetősen kicsi, de csinosan berendezett szobát pillantott meg. A felforgatott bútorok és rajtuk a vastag porréteg arra vallott, hogy a szobában dulakodtak, de most már jó ideje senki sem járt benne. A szoba közepén nagy asztal állott, most egy gondolatokba merült férfi könyökölt rá. Újai görcsösen markolták zilált haját, látszott, hogy lelkét nagy fájdalom marcangolja. A férfi szeméből nagy könycseppek peregtek alá. Dragos Károly valóban utitársát ismerte fel ebben a férfiban. De nem csak ő ismerte meg a kétségbe esetten töprengő embert.
Ő az?
Mormolta Ticsa, és keményen küzdött részegsége ellen.
Ő? Igen, latkó.
Ticsa végig simította az arcát kezefejével, és kicsit magához tért.
Szóval nem halt meg a gyalázatos... mormolt a fogai között, de majd lesz rá gondom. A töröktől szép pénzt kapok a bőréért. Hát még Striga, hogy megörül majd. Nem mozdulj innen, pajtás, mondta Dragosnak. Üsd le, ha el akarna menni. Hív segítséget, ha egyedül nem bízz vele, én szaladok rendőrért.
Ticsa válasz sem várva elrohant. Már nem is nagyon tántorgott, a nagy izgalomtól egészen magához tért. A nyomozó, mihelyt egyedül maradt, belépett a házba. Sergelatkó meg sem otszont, Dragos Károly a vállára tette a kezét. A szerencsétlen ember felemelte a fejét. Gondolatai azonban még mindig távol jártak, és révetek tekintete azt mutatta, hogy nem ismerte fel Dragost, aki most csak egyetlen szót szólt. Nacsa! Sergelatkó felpattant, pillantását kérdően szegezte Dragosra. Jöjjön velem, mondta a nyomozó, siessünk.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének 19. részét Koncz Gábor előadásában hallották, a műsort Somos Veri Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott adásunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadett, Kernács Henriett, Kis Ildikó és Csizmazia darab nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Évente kétszer lelki gyakorlatot tartanak, viszont a lelki gyakorlaton kívül van lehetőség önöknél néhány napot eltölteni.
A vendégfogadás nálunk vagy egyéni elcsendesedést jelent, bekapcsolódva a szentmisébe és az imádságokba, vagy pedig, ha csoporttal jönnek, de lehet így egyénileg vezetett lelki kísérést is vállalni, akkor a lelki vezető és a lelki gyakorlatozó az együtt érkezik, és nálunk kapnak szállást, étkezést, illetve ott lehet, ez egy nagyon szép hely, a Dunakanyar, szemben Visegráddal, pihentető egy séta vagy egy túra, közel van a Dunapart. Mindez ugye beleillik abba a gondolatmenetbe, hogy az Úristennek a világa az mennyire szép és gyönyörködtető tud lenni, és megpihentető is, illetve felfedezteti velünk ezeket az általa alkotott szép, jó és igaz értékeket. Tehát egyénileg, csoportosan is lehet jönni. Úgyhogy a lelki gyakorlatot azt egy atya tartja, és a csoport, ez egy zárt csoport, de megnyílik egy-egy imádság szentmise alkalmával a nővérek felé.
Most itt a közösség 4 tagjával beszélgetek, de azért itt felmerül bennem a kérdés, hogy lapozgatva egy kis szóróanyagot, amiben tényleg benne van az, hogy gyakorlatilag az összes földrészen, Afrika, Észak-Amerika, Ázsiában jelen vannak a ciszterci család tagjai, és így módon lát, hogy a ciszterci nővérek is Magyarországon, Kismaroson kívül van más olyan település, ahol jelen vannak?
Egyénileg vannak a monostorok, nem összeköttetésben, Érdem élnek a ciszterci nővérek.
Nálunk hazánkban hány tagja van a közösségnek?
Arról nincsen tájékozottságunk, hogy az érdi nővérek mennyien vannak. Körülbelül hasonlóan 15-en vagyunk mi, ők is körülbelül ilyen létszámmal élnek.
A legfiatalabb taghoz fordulok itt akkor a kérdésem első részével, hogy én azt látom, tapasztalom, hogy ma a fiatalok nagyon nehezen tudnak elköteleződni, legyen szó bármiről, akár a családi élet hivatásáról is. Egy szerzetes közösség ma például az ön számára hogyan volt hívogató, és mi az, ami megfogta ebben a közösségben? Jól gondolom, hogy a közösségnek az egyik legfiatalabb tagja?
Igen, konkrétan a legfiatalabb tagja jelenleg én vagyok. Biztos, hogy igen, összetett a kérdés, mert viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés. De ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont is. Szerintem ez egy majd nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag. És...
Na itt állnék meg egy pillanatra, és bocsánat, és ne felejts el, amit szeretne mondani. Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé. Kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben, és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezet, ami nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. szerintem erre neked jó lesz, akár én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova és elmondani, hogy mi kik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokban. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban. Tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat, azokkal az eszközökkel, amik mi is vagyunk, amik nekünk is vannak, és amikkel mi is tudunk azonosulni. És ez nem jelenti azt, hogy nem kell kilépnünk a magunk kényelméből, tehát akár egy ilyen munka lehetőséget megszervezni, ez nyilván háttérben sok előkészületet meg egyebet igényel. És jó felkészülni arra szerintem, meg szerintünk, és ezzel is próbálkozunk, hogy megérteni, hogy miben vannak ma a fiatalok, hogy tényleg ez a generáció, ami az enyém vagy az utánam lévő, ők hogyan gondolkoznak, mi az, ami nekik segítség, tehát ebben is így közösségileg próbálunk mindig napra készek lenni, vagy legalábbis hát felkészülni arra, hogy akik jönnek hozzánk, ők kik és milyenek általánosságban, és utána meg beszélgetni velük, hogy ők kik és hol vannak konkrétságában. Talán ez most egy ilyen nekünk is keresés, és most ebben a keresési folyamatban benne vagyunk, hogy ezt hogy lehet jól. De elsősorban nem az a feladatunk talán, amit itt többször megfogalmazunk, hogy létszámot növeljünk magunknál, hanem hogy az Istenhez vezessük el a fiatalokat, vagy azokat, akik hozzánk betévednek.
Az pedig már gyakorlatilag mindegy, hogy ebből lesz-e hivatás, vagy nem, hanem az a fontos, hogy a jó Istennel együtt élje az életét az adott fiatal. Részben már a megújulásra válaszoltunk.
Hát hogyha az igazi mélységbe tudjuk vezetni az embereket, a fiatalokat, akkor mindenképp abba segítjük őt, hogy megtalálja a saját helyét a világban, a saját feladatát, küldetését. Bármilyen út, ez mindenki számára egyedi. Hogy egyedülek vagyunk mindannyian, de mindenképp egy, ha az Úristenre rátalál az ember, és őszintén keresi őt, és szeretné megosztani vele az életét, behívni az életébe az Istent, akkor mindenképp meg fogja kapni azokat a jelzéseket, ami elvezeti őt a küldetéséhez ebben a világban, és elvezeti önmagához ezen az úton. A megújulás annyira hozzátartozik szorosan az emberi élethez, a természetben is látjuk ezt az állandó megújulást évről évre. Szükségünk van erre a megújulásra pont azért, mert az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, és az ő végtelenségére hív meg minket. Ez a megtérés azt is jelenti, hogy a mi emberi szűkösségünkből és beszűkülési lehetőségünkből, akár egyénileg, akár egy közösség életében is jelen lehet ez a magára zárulás, magára szűkülés. Ebből leszünk állandóan újra és újra kihívva és meghívva arra, hogy szüntelenül tudjunk növekedni, mélyülni az Istennek a dimenziójára, az ő végtelen gazdagságára, tágasságára a mi szűkösségünkből. Néha visszalépve, de mindig arra meghívva, hogy előre tágulva feléje növekedjünk.
Megújulás, ez nem mindig egy látványos folyamat. Mi ciszterci nővérként nem a szerzetességnek a hármas fogadalmát tesszük le, ami a tisztaság, szegénység és az engedelmesség, hanem a mint halálig tartó megtérésre. És ha úgy vesszük, most éppen nagybőjt idején vagyunk, de ha úgy vesszük, a megtérés az egy megújulás. Ez mondom, nem mindig látványos, de van, amikor igen. És igazából ehhez az Isten szavának a hallgatása, akár így a saját életünkben a Lectio Divina, a Szentírásnak a szívvel történő, értő, odahallgató olvasása, akár pedig éppen a mindennapi életnek a realitásában való kreatív részvétel az, ami formáló. Mindenen keresztül, minden csatornán keresztül, akár gyakorlati, akár ima élet csatornáin keresztül be tud jutni a szívünkbe az Úristennek a hívása, és ez átalakító. Az Isten igéje az valóban egy olyan szó, egy olyan éles kard, ami áthatol mindenen, akár nagyon gyakorlatin, akár pedig lelkin. Tehát a megújulást az pontosan az élet kihívásaira való válaszadás, így azokon a területeken, amiről beszéltünk a médiákon keresztül, vagy az emberek megszólíthatóságán keresztül, mert ez egy küzdelem. Mert nem csak az Úristen szól, hanem az ellenfél is szól, aki pont ugyanezeken a csatornákon férkőzik be az életbe, és viszi rossz irányba, vagy viheti rossz irányba az embert. Tehát ennek a küzdelemnek mindenki részese, csak nem mindenkiben tudatosul, vagy nem mindenki veszi észre, hogy az ellenoldal most jobban belépett a médián keresztül, vagy a bármin keresztül, és ebben kell megújulni, de azt hiszem mindannyiunknak ebben a szemléletben, hogy készek legyünk az Úristen hívásait meghallani, akármilyen furcsa körülmények között, vagy akármilyen nagy csöndben is. És ehhez egy belső éberség, amivel meghalljuk az ő szavát, és amiben meglépjük az emberek felé, egymás felé azokat a lépéseket, ami nagyon gyakorlati, nagyon szembetűnően nem a vallás élethez köthető, de mégis az Úristen jelzése. Mert nálunk a gyümölcsfeldolgozás sem volt tervben, hanem akkoriban, már úgy több mint 20 évvel ezelőtt, az a vidék az egy ilyen bogyós gyümölcs termesztő, málna termesztő vidék volt, és akkoriban kezdődött el az, hogy nem vették át a kis termelőktől a gyümölcsöket, vagy nagyon olcsón. És az ő családjaik nem tudtak megélni ebből, és becsöngettek, mivel a nővérek vettek már tőlük gyümölcsöt, hogy de csak ugyan maguk hasznára, vagy hát elrakni télire, meg a vendégeknek, hogy nem tudnának neki többet venni, mert ő ki fogja vágni így a málnást, mint ahogy sajnos ki is vágták és eladták, mert a fiatalok már nem tudtak megélni belőle. Ki fogják vágni a málnást, mert nem él meg a családjuk. És akkor ültünk legondolkozni, hogy ez az Úristen hívása-e. Mi nem vagyunk egy kiskereskedelmi irányultságúak, hogy elkészítsünk valamit és abból éljünk, de ha ezek a családok ebből élnek, akkor tudunk nekik azzal segíteni, hogy felvásároljuk a gyümölcseiket olyan áron, ami értelmes, és meg tudnak belőle élni, és elkészítjük lekvárnak, és akkor így indult.
Covid előtt nagyon sokat jártunk vásárba, külföldre is, Németországba, Ausztriába. Most egy picit visszafogtuk, és évente kétszer elmegyünk Heiligenkreuzba, az szintén egy ciszterci közösség, és ott szoktunk árusítani, illetve Németországba rendszeresen megyünk Altöttingbe, az egy szűzanyag egy hely. Igaz, hogy ez egy városi kezdeményezésű vásár, de szerzetesi vásár, tehát nagyon sok szerzetes közösség megjelenik, és maguk árusítják a termékeiket.
A közösségről nagyon sokat beszéltünk. Nyilván arra most így nincs időnk, hogy egyesével mindenkinek a saját személyes hivatás történetét sorra vegyük, és azt kibontsuk a hallgatók elé, nyilván ami megosztható és ami publikus. De mit jelent akár egy-két éve tartó, akár több évtizede ehhez a közösséghez, a ciszterci nővérek közösségéhez való tartozás? Mit ad ez a közösség?
A közösséghez tartozás az igazából az életünknek a kölcsönös elvállalása, az együttélés mindennapjainak az elvállalása, úgy, ahogyan vagyunk jó és rossz tulajdonságainkkal együtt, úgy, ahogyan az Úristen szeret minket igazságban és irgalommal. Ez azt jelenti számunkra, hogy minden, ami jó, egy-egy emberben, egy-egy nővérben, egy közösségi tagban, és minden, ami nem jó, az felszínre kerül az életünk folyamán, és erre úgy tudunk rátekinteni, hogy nem tusoljuk el, úgymond. Nem menekülünk el sem önmagunk, sem a másiknak a hiányosságai elől. És pont ez a megtérés lényege, hogy a szeretetben szembe tudunk nézni a hiányosságainkkal, egymás hiányosságaival, és irgalmat tudunk adni egymásnak és önmagunknak is napról napra. És az Úristen is ezt teszi velünk. Ő látja minden hiányunkat, és ezzel együtt szeret minket. És ez az igazság, ez nagyon hiányzik a mai világból, és az emberek is szeretnek inkább jó színben feltűnni maguk előtt, a világ előtt, és így azt hiszem, hogy mégiscsak a szeretet csökken, mert pont ebben a gondolatmenetben szeret bennünket Jézus, és a barátainak mond bennünket, mert mindent tudtul adott, amit az atyától hallott, és mindenben részesít bennünket, életét adta értünk. És ha mi nem adjuk oda az életünket egymásért, akkor Krisztus barátságából is kilépünk, de a közösségi élet az ennek a területe, ennek a megélt szeretett kapcsolatnak Krisztussal és az embertársal.
Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, nem mi választottuk egymást, és ha úgy nézzük emberi oldalról, akkor ez egy egyszerű emberi közösség, és valaki ezt úgy fejezte ki, hogy ahol ennyi nő együtt él, akkor ennek a helyzetnek naponta többször is fel kellene robbannia. És hogy ez mégsem itt történik, ezt mutatja az Úristennek a hívását és az ő jelenlétét a közösségünkben. Tehát, hogy isteni eredetű a közösség. Ugyanakkor emberi oldalról jellemző ez az egymáshoz csiszolódás. Ez a közös élet lefaragja rólunk azokat az érdességeket, kiálló dolgokat, amik akadályozzák a közösségnek az egységét. És még egy gondolat, mi a közösségnek a hivatás az, hogy a mennyországot lehívjuk egymás számára, a világ számára. Ezért is imádkozunk az egész emberiségért, és úgy érezzük, hogy felelősségünk az üdvösségnek a közvetítése minden ember számára. És ilyen szempontból az imádságunk olyan, mint egy elvállalt őrállás az egész emberiségért, meg a világért.
A közösségi élet számomra is egy olyan ajándék, amiben mindig tovább hív az Úristen. Tehát ez egy olyan csatornát kapunk a közösségen keresztül, ami állandóan így kapcsolódva a megújuláshoz is tovább hív minket, akár a testvérem a közösségben, akár az elöljárón keresztül. Minden nap jönnek olyan új meghívások, amikből lehet, hogy akkor még nem is tűnik olyan jónak, vagy nem értem az egészet, de most már néhány éve csatlakozva a közösséghez, valahogy mindegyik egy ilyen, visszatekintve valahogy egy kisebb csoda az ember életében, és ezt nagyon jó így rátekinteni, akár az életünkre, akár egy-egy napunkra, hogy ebben ma történt valami, amire az Úristen hívott meg, és ennek valahol helye van az ő tervében. Hogyha nem így éljük az életünket, vagy nem így tekintünk egy napunkra, akkor kifolyik a kezünkből. Akkor valahogy nem volt értelme az egésznek, de ha legalább utólag rá tudok nézni arra, vagy rá tudok úgy tekinteni, hogy ebben most mi volt az, amire az Úristen hívott engem, és mi volt az, amit én szerettem volna nagyon, és megvalósítottam, akkor valahogy úgy kirajzolódik egy olyan út, ami nem az enyém, hanem az Istené, mert én magamtól ez biztos, hogy így nem tudnám megcsinálni. Én magamtól ez biztos, hogy így nem tudtam volna elképzelni, és hogy ebben a közösség egy nagyon sok szerepet játszik így, akár vezetésben, akár az, hogy mi együtt vagyunk, és együtt tudunk menni ezen az úton, és egymást tudjuk támogatni. Ez szerintem egy nagyon nagy ajándék, és ebből születnek meg azok a csodák, amikről így már a beszélgetés folyamán többször szó esett.
Arról, hogy mit ad a közösségünk számomra, a közös életünk, egyrészt megismerhetem a közös életünkön keresztül az Istent, aki egy személy és aki egy állandó jelenlét, ugyanakkor megismerhetem a közös életünkön, a testvéreimen keresztül önmagamat a magam törékenységével, de a gazdagságával is. Úgy ismerhetem meg magamat, mint akit minden törékenységével és lehetőségével együtt végtelenül szeretnek, ingyenesen szeretnek. Belegyökerezhessek ebbe az örök szeretetbe, és ahogy a megújulásról mondtam, engedni tudjam azt folyamatosan, állandóan, hogy kihívjon, kiléphessek a szűkösségemből az ő tágasságára, megnyílhassak, és hogy a testvéreimet is, magunkon kívül másokat is abban segíthessünk, hogy ők is kimerjenek lépni egyre inkább az Úristen tágasságába, és hogy aztán közösen a közös életünkkel tanúságot tudjunk tenni mások számára is arról, hogy ki az, aki egyedül igazán boldoggá tud tenni minden embert.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól